Erre is igazából külföldön jöttem rá, hogy mi semmit nem veszünk észre, ami itt van a szemünk előtt, hogy milyen kincseink vannak, és rájöttem, hogy persze, mi van nekünk, cseresznye, igen, de én ahhoz nem értek, az soha nem is érdekelt, viszont mindig is szerettem az állatokat, és akkor jött az, hogy hát mit van mit veszíteni, lassan 40 leszek, megpróbálom azt, hogy önálló lábra állni, kicsit feltuningoltuk az állományt apámmal, és elkezdtem kijárni a piacra a gyes letelte után, és eladni a kolbászt is. Hát nagyon furcsa érzés, amikor az ember a saját termékét eladja, hogy milyen bizalma van az embereknek, és egyszerűen féltem, amikor jöttek vissza a következő piacokon, hogy úristen, mi lehet, meghalt a férje, vagy mi lehetett, hogy jön vissza, biztos valamelyik van, baj van, hogy mondják, és Jézusom, mi van, és nagyon finom volt, mind elfogyott, úgyhogy még viszünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja, én Inkei Bence vagyok, Jankovics Mártonnal, vezetjük ezt az adást is.
Sziasztok!
És a mai vendégünk Kis Szabolcs, az Ennivaló bolt és bisztró tulajdonosa.
Igen, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Mi is üdvözlünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Az első, bár ez egy budapesti üzletről beszélünk, egy kicsit távolabbról kezdenénk, nagykörű településről még hozzá, hiszen ha jól tudom, onnan indult ez az egész történet. És előtte, mivel az olvasóinknak szerintem a nagyobb része nem biztos, hogy feltétlenül el tudja érzni, vagy tudja, hogy hol van, miről nevezetes ez a község, akkor te esetleg ezt elmondod-e nekünk.
Igen, tehát nagykörűben születtem, ott nőttem fel. A Közép-Tisza vidéken van, Szolnoktól 20 kilométer, egy kis zsákfalu. Mindig is különbözött a környék településeitől is abban, amit sose tudott senki megmagyarázni, hogy itt az emberek jobban érezték magukat, mint hasonló, de környéken lévő településeken, és kialakult tulajdonképpen a 70-es évektől kezdve, hogy egy nyaraló falu is lett. Rengetegen vásároltak ott házat, újították föl, tartják arra van Budapestről, Debrecenből. Gyakorlatilag a házak darabjának a fele az nyaraló. Így tehát nyáron át, hogy megduplázódik a falu lélekszáma. És van egy nagyon jó tiszai strandunk, ahol szintén csúcs napokon ezrek, bár furcsa ilyenkor itt télen hallani, amikor 4 órakor kihal a faluban az élet, egy biciklit se látni, de több ezer ember van olyankor a parton, gyönyörű homokos strand, és hát amit nagy körülről még tudni kell, hogy Európa cseresznyés kertjeként tartják számon a szakmában. A legnagyobb összefüggő cseresznyés kert Európában nagy körülben található. A Germersdorfi fajta az, ami megadta nekünk a cseresznye világában a hírnevet.
Én nem vagyok otthon ilyen cseresznyés kert méretekben, de ez egyébként így számban nagyságrendileg mit jelent ez az Európa legnagyobb összefüggő?
Számban azt jelenti, hogy egyébként nyilván, ahogy ez Magyarországon kialakult jellemzően, tehát ilyen nadrág szítelkek, egy és két, tehát azt jelenti, hogy a homoknak nevezik, mert egy nagy homokhát, és egy, illetve két soros családi cseresznyések vannak, ez viszont egyben, és ha jól tudom, ha jól emlékszem, így nagyjából egy ilyen 100 hektáros terület, és ezen rengeteg családnak a cseresznyése van. Időnként nehéz volt ezt megoldani, hogy akkor a permetezés, metszés, stb., de aztán kialakult az, hogy például a permetezés, hogy mondja, amikor szükség van rá, hogy ne össze-vissza, és a szomszéddal rátiszi, hogy ezt gépesítve egységesen, vagy repülővel, vagy két permetező traktorral, de mindenki összefogásával oldják meg, hogy ez egységes legyen.
Igen, de nem csak a cseresznye van, tehát nem csak cseresznye az, ami terem nagy körülben, hanem más is, ugye, hogy te is, és akkor itt lép be a történetbe a termelői része.
Igen, kialakult, az utóbbi 10 évben teret kaptak a kis termelési lehetőségek, és nagyon nagyot lépett ebbe előre nagykörű szerintem, így elnézve a más településeket, akár a környéken, akár országosan. Hát így van, tehát én például, én egy nagyon jó munkahelyet hagytam ott több, mint bőven több, mint 10 évig dolgoztam egy munkahelyen. Kiváló munkám volt, és eljöttem egy évre pihenni, úgy éreztem, hogy egy kicsit céltalanná vált. Eljöttem egy évre Gyesre, otthon voltam a gyerekekkel, és így közben azon gondolkoztam, hogy én borászokkal is sokat dolgoztam, illetve olasz kávé pörkölő családokkal, és a borászokon itthon láttam, hogy mit lehet kihozni egy családi gazdaságból, gyakorlatilag a nulláról. A ma már nagyon ismert Bok, Gere, Tifán, stb. Én velük nagyon sokat dolgoztam 20 évvel ezelőtt, és látszott az, hogyha valaki nem a napi gondokat nézi, hanem lát maga előtt valamit, vagy akár nem is látja, de a tudat alatt van egy cél, akkor és azt csinálja, ami ott helyi jellegzetesség, és ezt őszintén, akkor ez megy. És a Gyes alatt kialakult teljesen spontán, hogy tehát a 10 éves munkahely viszonyom alatt ugye Budapesten alakult ki az életünk, második kerületben lakunk a mai napig is, és én járok haza dolgozni nagykörűbe, tehát így megfordult a 90-es évekhez képest az én életem. Szóval a Gyes alatt lejártam, elkezdtek zöldséggyümölcsel jönni a barátaim, az élő szövetség az élő Tiszáért keretein belül, ami Nagykörűtől egészen Szentesig a tiszaparti termelőtől szedi össze a zöldséget, gyümölcsöt, sajátja is van, és fölhozzák a nem tudom, hogy szabad-e mondani, tehát, hogy a város majori templomot van egy piacunk, most már 8 éve egy termelői piac, és lejártam hozzájuk nyilván egy es alatt vásárolni a főzéshez gyümölcsöt, zöldséget, és hát egyszerűen, hogy ki kellett dobnom, amit főztem, egy valahol üzletben vásárolt füstölt kolbászból, ehetetlen volt. Apám ugye, otthon mindig is volt disznók, és kértem, hogy küldjön föl a Jocó barátaim, Barát Józsefnek hívják egyébként, ő rengeteget tett ezért az egész piacért, élő Tiszáért és a kis termelőség, mint olyan felfutatásáért mindenfelé, és hoztak föl kolbászt nekem, és a vevők azt hitték, akik ott a zöldséggyümölcsét jöttek, hogy ez is eladó. Hát is el kellett ajándékoznom belőle, hát nem volt nekem ehhez semmi engedélyem, se papíron, semmi. És mondtam apámnak, hogy küldjél meg fel, mert alig maradt. És akkor küldött fel, azt próbáltam kicsempészni, de abból is elfogyott rengeteg, úgyhogy mondtam, hogy vágjunk le még egyet, és hogy lehetne ezt hivatalossá tenni, mert itt óriási a kereslet erre. Most 10 év után ez szinte természetesnek tűnik, hogy árulhatja az ember. Nagyon furcsa volt akkor, hogy a saját otthon megtermelt portékáit nem, hogy árulhatja, hanem, hogy erre kereslet is van. Mert, tehát erre is igazából külföldön jöttem rá, hogy mi semmit nem veszünk észre, ami itt van a szemünk előtt, hogy milyen kincseink vannak, és rájöttem, hogy persze, mi van nekünk, cseresznye, igen, de én ahhoz nem értek, az soha nem is érdekelt, viszont mindig is szerettem az állatokat, tehát, hogy általános iskolában kifejezetten jó módú lettem egy sertés kanadisznóból, amivel mondjuk úgy, hogy szerelmeskedni jártam vele. Ő végezte a munkát, én beszedtem a pénzt, és akkor jött az, hogy hát mit van mit veszíteni, lassan 40 leszek, megpróbálom azt, hogy önálló lábra állni. Kicsit feltuningoltuk az állományt apámmal, és elkezdtem kijárni a piacra a Gyes letelte után, és eladni a kolbászt is. Hát nagyon, tehát nagyon furcsa érzés, amikor az ember a saját termékét eladja, hogy milyen bizalma van az embereknek, és egyszerűen féltem, amikor jöttek vissza a következő piacokon, hogy úristen, mi lehet, meghalt a férje, vagy mi lehetett, hogy jön vissza, biztos valami van, és baj van, hogy mondják, és Jézusom, mi van, és nagyon finom volt, mind elfogyott, úgyhogy még viszünk. Tehát egy-két év kellett, mire ezt az érzést megszoktam, hogy akkor az emberek, és hogy az emberek úgy néznek, mint a kolbászos bácsi, Majd hát jött az, hogy azért ugye négy gyerekünk van, hogy a kolbász, szalonna, stb. Ezek kicsit kevés ahhoz, hogy eltartsa a családot. Nem olyan soká jött a piacra is egy bővítési igény a vásárlóktól, hogy hát sajt, tejtermék. És egy cimborám, ő 10 kilométerre Nagykörűttől lakik egy tanyán, neki volt 7 tehene, és mondtam a Bálintnak az elképzelésemet, hogy elmennék egy sajtkészítő tanfolyamra, ő benne van-e potenciál egy kis bővítésre. És hát ez úgy néz ki ma már, hogy 22 tehenet fejünk Bálintnál, ez neki is egy anyagi biztonságot jelent, pluszban nincs kényszere a borjú eladásoknál, tehát ki lehet várni nyugodtan egy-másfél évet is, amikor aktuálisan jó ára van, tehát hogy és ezután, vagy eközben, tehát így alakult, bővült a piac, folyamatosan egyre többen jöttek, és megtaláltak étterem tulajdonosok, akik rendeltek kolbászt, sajtot, joghurtot, tejet, stb. Az éttermekben folyamatosan. A turista központú Gosdútól kezdve a Michelin csillagos éttermekig, és az egyik ilyen éttermes partneremmel gondolkoztunk, amely egy kolbász sütödét nyitnánk az én kolbászommal a Nagymező utcában, és így az utolsó pillanatban nem jött össze, egy ügyvédi manipuláció által másé lett az üzlethelyiség. Beszélgettem egy vásárom, aki viszont minden piacra jött friss tejért, a gyerekei csak azt isszák. Közel lakik a piachoz a várban, és akkor meséltem neki, és így pár hét múlva elmondta, hogy ő ugye teljesen másra dolgozott, filmes volt, a tévében filmeket készítettek, de hogy a gyerekek után azt nem tudja, nem is akar abban a szakmában visszamenni, és a gasztronómia iránt nagyon elkötelezett, hogy ez az ötlet, ami volt nekem a Gergővel, aki az étterem tulajdonos volt, hogy ha van kedve, megcsinálnánk, akkor ketten, de más formában, nem egy kolbászütő, de hanem egy melegkonyhás bisztró, illetve a termékeimnek egy üzlethelyiség, tehát így együtt, ami nyugaton egy kicsit megszokottabb, sűrűbb, abszolút, sőt, tehát megszokott, nálunk még annyira nem, féltem is ettől, egyelőre még bőven ott is tartunk, hogy nem feltétlen tudják értelmezni és összekötni a kettőt, hogy vagy csak ebédelni jön be, vagy csak vásárolni jön be.
Igen, hiszen egy boltról, és ami beszélünk, ami egyszer egy étterem is, tehát egy bolt és bisztró, ugye ez a... ahol egyszerre kaphatók a saját, nem is a saját márkás, vagy tehát a saját termelésű ezek a termékek, amiket említettél, tehát hús és tejtermék.
Igen.
Illetve forgalmaztok mást is, és ezen kívül viszont van konyha is, ugye?
Tehát igen, így van. Tehát a füstölt sonkáimot lógnak egy üvegvitrínben a fejünk fölött, a csemegepultban, hűtő csemegepultban ott a saját készítésű termékeink vannak, ezekből, illetve a tőkehúsokból főzünk is napi menüt, illetve van egy állandó étlap, ami a saját hurka, kolbász, grillsajt különböző köretekkel, szezonálisan is változik a köret, és mellette igen, bolt jellegűen be van polcozva, és más kistermelők termékei, egész más jellegűek is, tehát zöldség, kencék, préselt olajok, lekvárok, szörpök, mustár, torma, tészta, házi tészta, borok, hirtelen most sörök, kisüzemi sörök, szóval igen, bolt és bisztró.
Igen, amennyire így láttuk, meg volt is ilyen vendégünk az utóbbi hónapokban, hogy esetleg ezek az ilyen mediterrán, delikát üzletből van ilyen nyílt hasonló Budán, ahol szintén alapvetően árulnak mondjuk olasz termékeket, de közben meg is lehet ezeket kóstolni, lehet egyet reggelizni, kávézni.
Igen.
Tehát kicsit hasonló elven működik, mint amit
abszolút,
is csináltak.
Abszolút, igen. Sőt, így az olaszra rátérve, tehát ez tényleg nehéz átvinni az embereknek, és látjuk, hogy nem térnek vissza azok, akik akiknek ez szélsőségesnek tűnik, tehát hogy nem készítjük el előre a szendvicseket például, hogy ott szottyadjon meg benne a paradicsom, vagy a saláta, vagy bármi, hanem körülbelül másfél percet kell nevárni friss, meleg, kovászos csabattában, bagetben elkészült szendvicsre, olyan feltétel-betétel, amilyet ő kér bele. Egy másfél perc.
És ezt csokalják valakik, ez egy másfél percet?
Vagy? Igen. Uh-huh. Igen. Így van. Nem nyomaszt minket, tehát én 20 évig szabadidőmben is nagyon sokat dolgoztam, tehát ezt az üzlethelyiséget ezt sikerült megvenni, nem nyomaszt bérleti díj. Amíg jól érezzük benne magunkat, csináljuk, attól, hogy jól érezzük benne magunkat, az független attól, hogyha valaki nem bírja kivárni mondjuk a szendvicset, de nem szeretnénk így beállni ebbe a szottyat világba.
Igen, és hogy itt a felvétel előtt már röviden szóba került, de hát ezt a hallgatók nyilván nem hallották, hogy ti ezt alapvetően ketten csináljátok ezt az egész műveletsort, tehát amiben, ha jól értem, akkor beletartozik az is, hogy te ingázol le a nagy körülbe, ez így elég soknak is hangzik azért, tehát hogy mondtad, hogy sokáig szabadidődben is dolgoztál, de ez nem hangzik sokkal kevesebbnek.
Nagyon sok most megint, tehát a piac, amikor elkezdtem piacozni, az első 3 év az ott az nagyon kemény volt, tehát ott
pedig az a piac az nem minden nap van nyitva. Jól
heti tudom. Három nap, hétfő, szerda, péntek, és az összes többi nap kőkemény munka, és semmi segítségem nem volt, illetve valójában mondjuk úgy finoman fogalmazva, hogy akkor még a háttérhelyiségek maguk sem voltak teljesen komfortosak, ami egyáltalán volt erre, és az gyakorlatilag ilyen szibériai körülmény volt az első 3 év, és főleg tényleg ez mondjuk az október közepétől február végéig, de valójában nyilván azért megy el az ember mindenki abba az irányba, ami úgy belülről jön, mert nem véletlen volt, hogy úgy éreztem, hogy az a munka, amit csinálok, az valahol nekem ilyen céltalan elvált, tehát hogy borzasztó.
Bocsánat, azt meg tudnád csak úgy esetleg osztani, mert engem érdekelne, hogy milyen típusú munkát végeztél ezzel. Tehát ez egy irodai munka volt, vagy valami...
De vagy valami kapcsolata volt a vendéglátáshoz.
Igen, vagy az agráriumhoz.
Igen, tehát egy bor nagykereskedésnél dolgoztam az első néhány évben területi képviselőként, aztán bejött a kávé divízió, és akkor annak az ügyvezetőjeként, illetve azzal együtt utána a borkereskedésnek a vidéki képviselői vezetése, tehát ilyen, igen, sok irodai munka volt, ezt eleve nem is igazán szeretem, és úgy maga a munka jellegétől független, hogy olyan, tehát minden olyan túl könnyű volt, tehát hogy 28 évesen volt egy lakásom a Rózsadombon, tehát hogy kifizetve, tehát hogy mondjuk apám 70 éves korára sem tudott most így anyagilag mondva annyit felhalmozni, mint én 20 éves koromra, tehát hogy nem igazán láttam így az arányoknak valahogy az értelmét, nem bántam azt az első 3 évet abszolút, megerősített, jól esett, abszolút volt hozzá energia, előtte is mondom, abból álltam, hogy minden szabadság és hétvégén ugye nagy körülben a családdal bent voltunk, de én aktívan dolgoztam, fölépítettem egy teljesen új házat, és 3-at felújítottam, azokat eladtam közben, tehát éjjel-nappal, de szó szerint éjjel-nappal, tehát gipszelt lábbal is tetőt, gipszkartonoztam, tetőteret gipszkartonoztam, stb. Tehát, hogy mindig volt bennem valami plusz mozgás, és nem volt gond azzal, hogy ilyen kemény. Most így 47 évesen egy kicsit már nehezebben viselem. Tehát ez az elmúlt 8 évben úgy érzem, hogy azért 16-ot öregettem.
A piacozás miatt?
Igen. Igen, együtt a piachoz rengeteg állás, és utána otthon a munka, és mind a hidegben, egyszerűen egyszer csak eljött az a pillanat, hogy nem tudtam lábra állni, és akkor egy hétig az Uzsókiban feküdtem infúzión, ahol különböző gyógyszerekkel próbáltak lábra állítani, tehát kikopott a porc a medencémből, és az ráült egy idegre, stb. Tehát, hogy
akkor ez fizikailag, konkrétan
fizikailag? Ez fizikailag azért csak előjött az, hogy mindig építkeztem és dolgoztam. Igen, de a lényeg, hogy szerintem fontosabb, tehát, hogy mentálisan még most sem. Tehát fizikálisan érzem, hogy fáradok, de mentálisan már megint kezdem kevésnek gondolni. Tehát, hogy ugye most van egy vendéglátós rész, úgymond, amit nem tudok úgy tekinteni magamra, mint vendéglátós, de mégis azt csinálom. Tehát ott egy kicsit, amikor van egy fél óra, hogy én holt időkben, akkor az egyszerűen idegesít, hogy úristen, otthon mennyi mindent tudnék most csinálni. És ha ezeket összeadom, mindig mindent összeadok ilyen éves viszonylatra, és ezt összeadom, akkor így azokat kidobott óráknak, napoknak érzem abszolút. Illetve hát valahol az is csak így ott benne az üzletben addig, amíg nem találunk segítséget, és nem úgy szeretnénk találni valakit magunk mellé, illetve bizonyos időszakban magunk helyett, hogy ilyen hirdetésre kényszerből, hanem hogy ahogy majd az élet hozza. Volt már erre próbálkozás, tehát nyaranta nagykörűből, mivel nagykörűben nyáron sokan nyaralnak, ezért el szoktunk menni Panyolára családilag, ami egy olyan kis falu szintén a Tiszaparton, mi nagykörű 30 évvel ezelőtt, tehát a főúton csak 20 percenként jön el egy kocsi, stb. És kaptunk egy üst paprikás krumplit Panyolán a nyáron, hogy egy csoport rendelte előző estére, de meghívták őket máshol, és megmaradt. Na és aki azt főzte, kiderült, hogy a Pasaréti téren lakik, így Budapestről 300-valány kilométerre főzött előző este, és ez nagyon érdekli, tetszik neki, őt megkerestem, az egész minden koncepció szimpatikus neki, de ott is az volt, hogy az viszont már érződött, hogy az állandó monoton munkát azt ott akkor szóban így kifogások voltak, meg űrügyek, és akkor ez nem. Tehát, hogy csináljuk, ameddig ezt is, ameddig tudjuk, meg tényleg, ameddig mentálisan is bírja az ember, fizikai az vagy bírjuk, vagy nincs mit tenni sem, de úgy szeretnénk, olyat szeretnénk oda magunk mellé, aki valamiért beleesik majd ebbe teljes természetességgel.
És említetted ugye már ezt a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületet, és ez engem így tökre érdekelne, hogy ezt hogy látod, hogy mennyire, tehát egyrészt egyébként az, hogy mi ennek az egyesületnek az alapvető célja, és hogy áll ennek az elérésében, másrészt azt, hogy így az országon belül, akár Budapesten, akár máshol, így mennyire van ilyen brand, hogy ez most akkor egy tiszai kistermelői járó, vagy nem ennek van elsődleges jelentősége. Láttam, hogy valamilyen védjegy is, egy élő Tisza védjegy is létezik, igen, ami elvileg ugye ezt a célt szolgálna, hogy valamilyen ilyen minőség, lokális minőségbiztosításról gondoskodjon.
Igen, meglepő módon nagyon sokan, tehát én nem gondoltam volna, hogy tehát hozzá kell tenni, hogy minden amatőr, amit csinálunk, tehát olyan a legjobb értelművet igazi ilyen 80-as évek GMK-s amatőrsége, de meglepően sok ember ismeri, tehát hogy valahogy, hogy a bármilyen más régebbi ismerettségemből, más körökből találkozom. Tényleg az élőt, persze, hát ismerjük, onnan veszük, vagy onnan rendjük az almalevet, az ezt, az azt, stb. Hát a célja az, hogy a Tisza menti termelőknek, ami így nagyjából ebben a kontextusban a nagykörűtől Szentesig vonalat jelenti, hogy ad egy állandóságot a családi termelőknek, tehát nyilván nem az élő Tisza forgalma fogja eltartani, de hogy minden héten kétszer számított arra, hogy bemegy és elhoz tőle 2 láda koktélparadicsomot, vagy 20 láda krumplit, ugye mindegyiknél mások a mennyiségek, a célok, de arra mindig számíthat. És, és mellette, ugye a stabil vonal mellett mindig lehet keresni, tehát ez jó egy termelőnek, egy, aki értékesítés a termékeit, hogy nyilván a termelt árujának, mondjuk az éves termelt árujának a 15%-át viszi, de az stabil. És ott nem is annyira az ár alkuval kell foglalkoznia, mint és nem olyan egyébként a másik, ami ugye ebben jó, hogy nem olyan kiszolgáltatott, mintha fordítva, hogy a 85%-át viszi valaki, akkor ott tudjuk, hogy mi van. Ott az alkupozíció erős, egy ideig az megy, utána meg a két vál. Tehát, hogy ez a célja.
A piacozást akkor azt abba hagytad végleg, vagy még?
A piacozást én személy szerint igen, tehát egyszerűen nem tudok két helyen lenni, ez ennyi, nem milyen közhelyszerűen, hanem ez így van. És hát ez is, ahogy mondom, hogy várjuk a bisztróban majd azt a kollégát, aki gyakorlatilag egy héttel azután, ahogy már nagyon kellett volna valaki helyettem, egy törzsvásárlom odahozott egy New Yorkot, Londont, Ausztráliát 22 év alatt megjáró velem egyidős séfet, hogy mondjuk azt, hogy ne legyen benne semmi GDPR-t, szabályozóan ezt a Balázssal nem beszéltem meg, de egy nagyon nyitott fiú, tehát hogy orvosi utasítása ezután csak nyílt terepen dolgozzon. És ott van két éve, azért két éve a bisztrót fél éve nyitottuk, de a Covid miatt volt egy enyhe csúszás, és Balázs már belekezdett, és ha az ember valakivel valamit megbeszél. Szóval ott van két éve, perfekt, angolul beszélő, egyébként a TFN kosáredzőt végzett, és a piacmentes napokon gyerekeket, kosárlabdában gyerekeket edző srácok, akit nagyon szeretnek, tehát tökéletesen beleillik a képbe, és nagyon örülök, hogy ő van, mert gyakorlatilag úgy érzem, hogy nem károsodtak a vevők, át tudta venni azt az ütemet, hogy tudja azt, hogy ki az, akivel én is régen jobb viszonyba kerültem, beszélgettünk egy picit erről, beszélgettünk arról, tehát, hogy igen.
Tehát magyarul akkor a stand az megmaradt.
Megmaradt,
csak
igen.
Akkor van helyetted egy másik eladó.
Igen.
Igen. Igen. Ez a bolt viszont, és a bolt és étterem, ez ott van a Batthyány utcában, tehát az első kerület
igen.
A várnak az oldalában. Ebben az utcában az elég sok minden van. Nem tudom mennyire, tehát pékségek, kávézók, cukrászdák, stb. Nem tudom mennyire érzed azt, hogy ez egy bekerültél valami vérkeringésbe, vagy ezt titeket nem érint.
Hát a többi üzlet az kicsit lejjebb van, tehát mi a Batthyány 48-ban, ez ugye a Batthyány és Ostrom utca sarka, ez a Szénatér fölött van. Eleve mindenki, aki a Batthyány utcát meghallja, azutána hív minket, hogy itt vagyok a Batthyány térre, nem találok. Igen, tehát a Batthyány 48 egyébként könnyű megjegyezni, hogy a Batthyányról és a forradalom időpontjáról. Ez följebb van, az üzletektől, a menő, jóforgalmi üzletektől is följebb vagyunk. Velük egyébként jó kapcsolatot ápolunk, tehát járunk egymáshoz, ünnepekkor már pedig mi csak pár hónapja voltunk, meghívtak kocintani, stb. Tehát így van. Jó lenne, ha ugye itt ezen a sarkon is vannak kis üzlethelyiségek körben, gyakorlatilag a legtöbb zárva van, tehát volt itt borszaküzlet régen, kisbolt, stb. Ezek zárva vannak. Nekünk jó lenne, ha ezek újra nyitnának, mert nyilván embert vonz, tehát hogy minél több a lehetőség, annál többen jönnek.
Igen, tehát igazából mondhatjuk, hogy ha most kicsit tágabban nézzük, és az egész a Margit körút ereje, a Margit negyed, és a vár, stb. Tehát igazából van egy elég élő negyed, és ilyen pont a szélén vagytok akkor talán.
Ilyen értelem, igen, ha azt nézzük, hogy az Ostrom utcán viszont nagyon sokan járnak föl a várba, akkor meg nagyon jó helyen vagyunk. Hát most van egy kezdeményezésünk, van egy elhanyagolt kis zöld terület ott, ami szeméttelep az üzlethelyiség mögött. Ezt épp a múlt héten kértem meg az első kerületi önkormányzattól, hogy mi szívesen kezelésbe vennénk, gondoznánk, tisztítanánk, még fát is ültetnénk a gondozatlan bokrok helyett, és a bokrok helyére szeretnénk néhány asztalt kitenni, illetve kintre is egy csemegepultot, és most erre várunk, hogy a nem tudom milyen bizottság két hét múlva összejön, és nyilatkozzanak.
És egyébként a sajtkészítés mellett, mert mondtad, hogy azt ugye így bővítettétek a portfóliót menet igen. közben, vannak ilyen további terveid, vagy terveitek, hogy még valamit ki kéne tanulni, vagy elsajátítani?
Vannak, igen, de nem fogjuk megvalósítani. Tehát ezeket kellene stabilizálni, tökéletesíteni, és hát ami nagyon nagy hiány, az, tehát be is jelentkeztem annak idején, gondolom, hogy nagyon sokan ismerik a Józsit, a Péket a hallgatók közül.
Józsi volt is már itt.
Na, tehát, hogy Józsinál jelentkeztem, hogy tanítson meg a kenyérkészítésre. Nagyon nyitott volt, és mert egyszerűen, tehát egyszerűen ez is az volt, amire nem maradt idő. Tehát, hogy amikor így kiszámoltam, hogy amikor felérkezem, de még a piac nem nyitott, hogy így reggel 5-től 7-ig tudtam volna menni, de akkor szaladtam haza sokszor évek jó, akkor szaladtam haza, amikor fölértem nagykörülbelül a budapesti lakásba aludni. Tehát, tehát amikor már így 4 gyerek a hátam mögött minden lámpánál aludtam az ülőin, akkor úgy érzem, hogy nem fogok kenyeret sütni, tanulni egyenlőre. Szóval az a nagy hiányosságom.
Akkor jól értem, hogy ez a frissen készült csabatta, amit emlegettél a szendvicssel kapcsolatban, az akkor a pékműhelyből érkezett a...
Az első hónapokban a pékműhelyből érkezett, és most már a Marmonsteintől érkezik.
Igen, és akkor még egy pillanatra visszatérve erre az ingázásra amúgy, mert ez engem még mindig egy picit így foglalkoztat, hogy ez neked hogy néz ki időben egy hetet, tehát hogy itt vagy fenn, hatig árulsz meg, nem tudom, főzöl akár, vagy persze. kiszolgálsz a boltba, és mikor mész haza foglalkozni a gazdasággal, vagy az állatokkal?
Igen, tehát egy héten, így hétközben kétszer, így este, éjszaka, és hétvégén.
És a család az nagy körün van most?
Nem. Tehát a család itt lakik, tehát itt alakult kezéltünk, a lányaink itt születtek, mint Budapesten, így van, itt járnak iskolában, igen, iskolába.
És akkor ezek szerint ott ilyen további bővítést nagy körül most nem terveztek, tehát már az állat és a...
Bővítést egyelőre nem, tehát így a jelenlegi állomány, így a súlyozással lehet afelé menni, hogy akkor friss tejtermékek legyenek, vagy érleltek, amiből később ugye akkor nagyobb mennyiséget lehet összerakni. Tehát vannak olyan, most is olyan időszakban vagyok, hogy például az érlelt sajtjaim, azok jó ideje elfogytak egyébként ilyen értelemben. Nekem a Covid, hogy mondjam, nem jött el, hülyeség, hogy nem jött rosszkor, de...
Tehát, hogy üzletileg nem volt
de olyan... De pont előtte volt az, hogy elfogyott az érlelt sajtom, amit tényleg nagyon szerettek a top éttermekben is, és így föl is készítettem őket, hogy még 3 hónapig tudom szállítani, nézzenek mások, stb., és ahogy kifogytam, például akkor bejött a Covid, illetve a piac pedig pont annyit erősödött, amennyit amennyit veszítettem az éttermeken, tehát nullával tudtam, ugyanazon a szinten tudtam kihozni. Azt gondolom, hogy ez szerencsére nevezhető így az átlag szempontjából, mert kevesebben vannak azok, akinek kapulőt is valami olyan szegmensben voltak, ami felfutott.
És egyébként ugye említetted, hogy ott nagy körül most már ilyen a nyári szezonra teljesen ilyen üdülő igen. övezet lett. Az, hogy ott árusítani, vagy ezt a fajta turisztikai érdeklődést kihasználni, tehát nem csak Pesten árulni, vagy budapesti piacokon árulni a nagykörűi termékeket, hanem nagykörűbe, ebben nem gondolkodtok, vagy ebben nincs perspektíva?
Abszolút lenne, nagyon lenne, csak így azt gondolom, hogy így ez a mentalitás, amivel én mirok, és így kialakult ez a mondjuk azt, hogy stratégia, ilyen csúnya szóval, tehát ezt hozta az élet, hogy otthon is vannak azért bőven, tehát hogy nem, tehát 3-4 sajt és másik 3-4 hús termelő is, és egyéb szörpös tésztás, stb. Tehát, hogy nekem megvan itt az erős, állandó, stabil piacom, és az itt kialakult infrastruktúrával, ami ha ilyen nagyzolósan is hangzik, de a piaci sátortól a mérlegen át, a hűtőpulton keresztül, a háttérasztalon át, a mindenig, tehát hogy az otthon is kialakítani, egyébként nyilván ki lehetne, nem az anyagiak a múlik, de akkor én úgy gondoltam, hogy ezt meg is beszéltem az otthoniakkal is, mert sokszor kérték, nagyon jó havi piacok vannak nagy körülben. Nagyon hangulatos télen is, nagyon hangulatos helyen kialakítva, a régi piac teret alakították, újították ehhez, nagyon jó kulturális programokkal is, ez szintén a barát, Jocó barátom, Havel címborám szervezi, aki az élő Tiszát fogja össze. Az a jó benne, hogy az egész egy ilyen őszinte, nem, de azért találkozom egy kicsit indokolatlanul túl értékelt hasonló rendezvényekkel, tehát hogy még mindig egy őszinte dolog, és nagyon jó termékek vannak. Én örülök olyankor, hogy vásárló vagy külső szemlélőként lehetek ott, és örülök annak, hogy milyen sokat vásárolnak, és eljönnek Szolnokról, Budapestről, Török, Szentmiklós környékbeli falvak, városokból, mert nálunk sokkal erősebb valahogy a lett a kistermelőség eddig, mint a környéken, és a vásárlók, érdeklődők is ezt örömmel veszik.
Egy olyan időszakban nyitott tehátok most meg ezt az üzletet, ami bizonytalan és inkább bezáró üzletekről lehetett, vagy több hírt olvasni, mint indulókról. Mik az elmúlt fél év tapasztalata ilyen szempontból? Jót tettétek-e, hogy akkor és ott vágtatok bele, vagy nincs ez nem befolyásol különösebben?
Hát lehet, hogy ez egy ilyen nagyon jó tulajdonság. Én eddig soha életemben nem gondoltam úgy semmiről, hogy megbántam volna, vagy nem jó irány volt. Végülis, ha így belegondolok, tehát nem érzem azt, hogy hú, én milyen pozitív gondolkodású vagyok, sőt, elég kritikus vagyok, és ezt a környezet sokszor úgy éli meg, vagy a család, hogy én mindig kötözködöm, de nem. De ilyen nem gondolkoztam, tehát szerintem igen. Az első pillanattól kezdve, ugye, tehát ketten vagyunk, dolgozunk. Tehát, hogy nem úgy néz ki, hogy betettünk két embert, és akkor mikor hoz majd annyit, hogy őket kitermeli, és mi már kivenni tudunk, tehát dolgozunk. Ketten, négy ember helyett biztos, hogy dolgozunk, mindent számba véve. Ahhoz képest anyagilag még nem éri meg, de nem kell betenni. Az már valami, de nem is reménykedtünk ilyen, tehát hogy én másfél évet adtam annak, hogy ez átmegye az emberek fejébe. Aztán az se szentírás, hogy ez másfél év múlva akkor így vonal lesz húzva, és akkor meg egyből nőtt, de azért a lokációt tekintve bármilyen lehetőség van az üzlet számára, én nem szeretnék más, mert ez lett az életem tulajdonképpen. Nyilván alkalmazkodni kell, most aztán nagyon sűrűn változnak a dolgok, de ha másfél év múlva úgy érzékelem, hogy hát az emberek azt értik meg, hogy pizza and café, de nem szeretném, hogy ez az irány legyen, pizza and caféból van sok.
Említetted ugye ezt, hogy egy ilyen pihenő, vagy év után, vagy közben jöttél rá arra, hogy igazából ezt akarod csinálni, és itt a podcastben is sokszor felmerül amúgy a vendéglátással kapcsolatban, meg úgy általában a gasztronómiával kapcsolatban, hogy nagyon sokszor pálya elhagyókból lesznek a legelkötelezettebb képviselői egy adott területnek. Ebben a kistermelői világban te amúgy több vagy sok hasonló történetet ismersz a sajátodhoz, hogy így kvázi visszatér valaki ehhez, tehát hogy te onnan származol Nagykörülről nyilván, hogy mondtad, az orrod előtt volt ez végig, de valahogy nem gondoltál arra, hogy neked ez kéne a munkád legyen, és aztán egy ponton meg mégis úgy érezted, hogy ez az út. Ismersz, tehát hogy ez egy ilyen tipikus jelenség, vagy ismersz hasonló történeteket?
Hát nem, tehát igazából személyesen nem. Olvasni. Sok ilyet olvastam, de személyesen nem ismerek ilyen történetet, illetve sokszor van, hogy hallok ilyet, megnézem az üzemeltető céget, és így látatlanban most legutóbb is volt ilyen tényleg minden rossz szándéknak, annyit mondtam, hogy biztos, hogy autópályaépítés a mögötte. Megnéztem az üzemeltető céget, és igen. De nyilván, tehát, hogy nagyon sok ilyet olvasok, és
tehát, hogy azt mondod, is, hogy ezt akár egy brandépítésre is lehet pusztán használni, hogy valaki egy ilyen jól hangzó történetet mond el?
Hát, vagy egyetlen lehetőséget ad egy más dolog, ami sok pénzt hoz, lehetőséget arra, hogy kiélje az ember a vágyait, és olyannal is foglalkozik, ami örömet okoz. Tehát ezt nem negatívumként mondtam, csak hogy személyesen nem találkoztam ilyennel, valami háttér sokszor volt, amiben így belefutottam, ami biztosította. Tehát én nálam itt a motivációt az adja, hogy ebből meg is kell élni. Meg az életszerűséget.
És nekem még egy ilyen nagyobb kérdés sem lenne, még mindig ezzel a tiszai régióval kapcsolatban, hogyha erre tudsz válaszolni, hogy ugye azért az utóbbi években, hát most éppen más dolgok, háborús témák, meg ilyenek uralják nyilván a közbeszédet indokoltan, de a klímaváltozás és a gazdálkodás kapcsolata nyilván ezzel az egész alföldi területtel is gyakran így fölmerül. Én nem mondom, hogy ennek bármilyen szinten hozzáértő lennék ebben a témában, de ezért kérdezlek téged, hogy amúgy ez a dolog, maga a klímaváltozás, amit ugye egyre inkább azt mondják, hogy így a gazdálkodásban meg a mezőgazdaságban éreznek meg először, hogy ez erre a fajta kistermelői világra van-e már bármilyen érzékelhető hatással, vagy neked van erről bármilyen tudomásod, esetleg magának az egyesületnek van erre ezzel kapcsolatos programja?
Nem, tehát nekem személyesen érzékelhető nincs. A 70-es évek végétől ébredtem öntudatomra, tehát azóta mindig voltak keményebb és kevésbé keménytelek, voltak forró nyarak és esős nyarak, szóval én nem látok benne ilyen tendenciát, amit úgy visszatudnék vezetni egészen az ős robbanástól kezdve, hogy akkor most ez aztán tényleg a világ vége lesz.
És akkor még ezzel kapcsolatban, hogy mi az, ami viszont, hogyha van ilyen, ami ezzel szemben, hogyha ezt akkor azt mondod, hogy nem látod indokoltnak az ezzel kapcsolatos fellépés, de mi az, amit amúgy akár ilyen szinten, ilyen szabályozási szinten látsz-e valamit indokoltnak, hogy nem tudom, valami, aminek változnia kéne, vagy ilyesmi?
Hát vagy ez sokkal, szerintem sokkal összetettebb, tehát, hogy annyira kényelmes világban élünk, és annyira az a fontos, hogy az embernek a kis privát szférája az tökéletes legyen, és bekapcsolhassa a Netflixet és az HBO-t, hogy kapja a jelszót, és cserélgessék a szomszéddal, meg a barátnővel, és a duma megy, és más nem, tehát, hogy egyszerűen tehát ez közhely, de hát az egyes emberből kiindulva, és attól most egyre messzebb állunk, mert mindenki egyre több négyzetmétert, egyre több autót akar, egyre több és drágább ruhát, és nem vagyok semmiféle ilyen szekta, vallás és bármiféle elkötelező, csak a józan paraszt ész fel, és ilyen értelmetlennek tűnik az, amit hajszolunk. Tehát, hogy nem mellé beszélni akarok, tehát egy gyönyörű lakásban élek a Rózsadombon, szeretek ott élni, de nem. Tehát ezeket például, ezek soha nem is élekedek. Nem tudom, tehát 10 évig nem volt tévénk, nem azért, mert valami szélsőségesek, egyszer tönkrement, és nem maradt rá idő, hogy nézzük. Most a lányok, hogy felnőttek, most 3 hete van egy tévénk, és egyszerűen rém állom, ami megy, tehát színvonaltalan, stb., amikor így este esetleg időben hazajök, és így a háttérben ordítanak műsorvezetők a valami kék és piros ruhás versenyt közvetítve. Nem tudom, tehát hogy tényleg, tehát hogy úgy tűnik most saját magam számára is, mintha valamilyen elvadult, nem tudom mi lennék, nem, egyszerűen nagyon elment az emberek valahogy igény szintje is, meg a realitásoktól így elszakadtunk, hogy mi a valóban a fontos.
De hát ugyanakkor meg azt te is mondod, hogy meglepődtél azon is, hogy milyen nagy igény van az ilyen autentikus, akár kistermelői dolgokra. Tehát te magad is úgy csöppentél ebbe bele, hogy mesélted, hogy ott álltál édesapád kolbászaival a piacon, és jöttek Igen. az emberek, tehát hogy van egy ilyen értékközpontú, óriási kereslet is ezekre.
Azt el kell mondani, tehát sok helyen próbálkoztunk, az első két évben jó néhány helyen próbálkoztunk, volt, hogy egy nap több helyen is, és hogy ilyen fél éves etapokban, tehát azt azért el kell mondani, hogy itt a Városmajoron, itt a 12. első, második kerület, akik még oda így gyalog átjárnak hozzánk, kismamák, nyugdíjas nénik, dolgozók, stb., hogy itt volt az, ahol lett valami tényleg ilyen nagyon kedvező csillagás, hogy kimondottan tényleg ilyen tízszer akkora örömmel fogadtak és természetességgel minket, mint bárhol máshol, ahol úgy szintén, de amikor éreztük, hogy itt a heti egy nap most már kevés, akkor ide jöjjünk már két nap, aztán már a két nap is kevés, és akkor három nap, tehát hogy itt volt az, ahol tényleg messze van őkig, és nagyon tényleg családias lett, és maradt szerintem azóta is, és érezzük a szeretetüket és az igényüket nyilván azzal, hogy jönnek, és a következő nap is megveszik.
Nagyon szépen köszönjük Kis Szabolcsnak, hogy elmondta mindezt nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket ezúttal is. Tegyetek továbbra is így. A Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve Spotify-on, vagy bármelyik másik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük!